Az Éruvin traktátus fogjuk tanulni, és tudjuk, hogy mi az az Éruv. Lehet, hogy tudjuk, hogy mi az Éruv, de gyorsan vegyük át, hogy mik az alapjai. Igen, Larissa, ráéreztél, valóban lesz bőven sikátor. Tehát vegyük át gyorsan, hogy mik az alapjai az Éruvin traktátusnak, vagy pontosabban az Éruv kérdésének. Ugye a szombat traktátust is tulajdonképpen ezzel kezdtük, az egyik legbonyolultabb, legösszetettebb témája a szombati témának, az a különböző státuszú területek. Ugye 39 tiltott munkatípus van szombaton, és ezek között az egyik legnehezebben körülírható, megfogható, az az egyik területről a másik területre való vivés. Milyen területek vannak? Nos, összességében négyféle területről beszélünk, ebből három az ami a tórai szabályozás szerint van, és a negyedik, amit a rabbik tettek hozzá. Mi ez a négyféle terület? Van a magánterület, a közterület, a felmentett terület, és a kármelit. Magánterület. Mi ez a magánterület? Az a terület, aminek van egy legalább 10 tefach, azaz 80 centi magas kerítése, vagy el van választva valahogy a közterülettől legalább 10 tefachal, azaz 80 centivel. Ez az elválasztás lehet egy kerítés, ez az elválasztás lehet egy kiemelkedés, kitüremkedés a földből, ez az elválasztás lehet az, hogy maga a terület egy gödör, vagy egy kút. Hogyha megvan az alapterülete, a 4x4 tefach, és a mélysége, magassága, vagy kerítése, ami legalább 10 tefach, akkor az, Rösusza Jochid, az magánterület. Minden olyan terület, amelyik a közáltal van használva, és megvan az az alap területe, hogy 16 áma széles, valamilyen közút, vagy tér, vagy hasonló, amit a nagy közönség, az emberek használnak. Egyesek szerint olyan nagy kell, hogy legyen, hogy naponta 600 ezer ember át kell, hogy menjen ezen a területen, csak úgy, mint a sivatagi vándorlás során a zsidók között. Ezt hívjuk közterületnek. Minden olyan terület, amelynek nincsen meg a magánterülethez szükséges elválasztása a közterülettől, vagy olyan különleges terület, amelyik ugyan el van választva, de nagyon nagy, mondjuk mint például egy nagy legelő, ezeket a köztes területeket, bár a Tóra megillítélése szerint felmentett területnek tekintenék, a rabbik mégis kinevezték kármelitnek. És a negyedik kategória minden, ami megmaradt felmentett területnek, ez tulajdonképpen nem más, mint a mondjuk egy olyan valami, ami mondjuk 10 tefachra kiemelkedik a közterületből, de nincsen meg a 4 tefach, 4x4 tefachnyi alapterülete, ezt hívjuk felmentett területnek. Ezek tehát az alapterületek, és a tilalom az az, hogy a közterületről magánterületre, magánterületről közterületre, és ugyanígy a kármelitet is, tehát a rabbinikus közterületet is közterületnek tekintjük, nem szabad vinni, nem szabad átvinni valami. Magánterületen bármennyit vihetek, közterületen viszont van egy következő tilalom, hogy nem szabad 4 lépésnél többet vinni valamit. Tehát tilos közterületről magánterületre, magánterületről közterületre, és tilos a közterületen belül 4 lépésnél tovább vinni valamit. Ez tehát az alapja a hocaának, a szombaton tilos hozásvivésnek. A rabbik ehhez hozzátettek további szigorításokat. A legfontosabb a mi szempontunkból az a szigorítás, hogyha van 2 magánterület, amelyek egymás határán vannak, egymással szomszédosak, akkor a Tóra törvénye szerint lehetne az egyik magánterületről a másik tulajdoni magánterületre vinni, hiszen a tulajdonosi kérdés az nem probléma itt, vagy az nem téma, hogy kinek a tulajdona az a magánterület, hogy egyáltalán van-e a tulajdonosa, az sem kérdés. De a rabbik megtiltották, hogy az egyik tulajdonú magánterületről a másik tulajdonú magánterületre vigyünk szombaton, mert ezzel, ha ezt megengednénk, úgy érezték, hogy végül a közterületről a magánterületre is vinnénk. És ezért azt mondták, Ha van két külön tulajdonosú tulajdonú magánterület egymással határosan, egymás szomszédságában, vagy van egy olyan magánterület, amelyik egy közös magánterület, vagy mondjuk egy társasháznak a lépcsőháza, akkor ugyanez magánterületnek számít, de nincsen tulajdonosa, vagy magánterületnek számít, de két eltérő tulajdonosa van egymástól, ezért éruvot kell csinálni. Mit jelent az, hogy éruv? Az összetartozást. Össze kell tartozniuk a tulajdonosoknak itt. Az éruvot úgy csináljuk, hogy kimondjuk egy valamilyen szimbolikus ételre, általában ez egy karé kenyér, kalács, és azt mondjuk, hogy ez egy közös konyhának az alapja, és ez a közös konyha teremti meg mindannyiunk közösségét. De mindez az éruv, ezt írjuk egy ruvéhatszérosznak, hosszabb nevén, mert többféle éruv van, ahogy már mindjárt látni fogjuk. Mindenféle éruv, ez az éruvéhatszérosz, ez a kertek vagy udvarok közötti éruv, a különböző két eltérő tulajdonosú magánterületek közötti éruv, ez csak arra vonatkozik, hogyha ezek a magánterületek valóban magánterületek, tehát van egy 10 tefach magasságú elválasztásuk a közterülettől, és megvan legalább a 4x4-es területük, és a probléma egyedül az, hogy eltérő tulajdonosaik vannak. Van egy másik kérdés is, vagy másik típusú éruv, amiről még itt érdemes beszélni egy szót, mert sok szó lesz róla ebben a meszekhetben, ebben a traktátusban. Ez egy külön tilalom, ami arról szól, hogy van egy szombat határ. Van egy határa annak, hogy mennyit gyalogolhatok, akkor is, ha nem viszek semmit, de mennyit gyalogolhatok a saját lakhelyemtől. Szombaton a lakhelyemet nem hagyhatom el több mint 2000 lépéssel. Onnan határozom meg a lakhelyemet, vagy az otthonomtól, hogyha az otthonom a semmi közepén van, vagy pedig annak a településnek, annak a lakott területnek a szélétől, ahol lakom. Hogyha eljutottam annak a szélétől 2000 lépésig, akkor nem mehetek tovább. Milyen tilalom ez? Rabbi Akiva különutas véleménye szerint ez egy tórai tilalom. A többség véleménye szerint ez egy rabbinikus tilalom. Mivel ez egy rabbinikus tilalom, a rabbik ezt megtiltották szigorításképp, de rögtön az orvosságot is mellé tették, és azt mondták, hogyha egy micva érdekében szeretnék tovább menni, mint 2000 lépés a településemtől, mint hogy ezt egy pár napja említettük, hogy mondjuk van két falu, ahol összességében meg lenne a minnyelhez szükséges 10 ember, de önmagában az egyik faluban nincs meg a 10 ember, és ezért össze akarnak járni, de a kettő között mondjuk 3,5 kilométer van, egyikük se tudna eljutni a másik faluba szombaton, akkor azt csinálhatom, hogy kirakok még a 2000 lépés előtt egy éruvot, ez is egy valamilyen étel, és azzal oda helyezem szimbolikusan a lakhelyemet. És innentől fogva pedig a 2000 lépést azt nem a település vagy a házam szélétől kell számolnom, hanem annak az ételnek a lerakott helyétől. Így pedig tulajdonképpen még 2000 lépést hozzátehetek a lakhelyemhez. Ezt hívjuk egy ruvét huminnak, a tchum éruvjának. Tehát van az udvarok éruvja, és van a szombathatár éruvja. Ezek lesznek az alapfogalmak az éruvin traktátusban. Most pedig nézzük meg, hogy miről fogunk beszélni, mik a legfontosabb fogalmak az első fejezetben, amiről beszélünk. Hogy régen kicsit másképp történt a város tervezés, mint manapság. Hogyha jártunk már Mea Sharimban, Jeruzsálemnek az egyik legrégebbi újkori környékén, akkor nagyon hasonló az ottani felépítés, az ottani elrendezése a házaknak és udvaroknak ahhoz, amilyen az ókorban lehetett. Hogy nézett ki az ókorban egy város? Volt egy utca. Az utcáról nyílt egy sikátor. A sikátorról nyíltak udvarok, amelyekben házak voltak. A sikátor volt az, amin keresztül ki lehetett jutni az utcára, és az utcáról bejutni az adott udvarok területére. És ez a sikátor az, amit úgy hívunk, hogy mavoj. Ez egy visszatérő eleme és fogalma lesz az Éruvin traktátusnak. Ebből a sikátorból is kétféle létezik. Van olyan sikátor, amit úgy hívunk, hogy mavui szatum. Zárt sikátor, amit úgy kell elképzelni, hogy van az utca, arról nyílik a sikátor. A sikátorról nyílnak oldalirányba ilyen közös udvarok, amiből nyílnak a házak. De maga a sikátor, az egy zárt sikátor, tehát egy tulajdonképpen egy ezt ma úgy nevezünk, hogy egy zsákutca-szerű sikátor, aminek csak egy vége van, tehát van három kerítése, és a negyedik végén mész ki az utcára. A másik típusú sikátor, azt úgy hívjuk, hogy mávoime fulas, nyitott sikátor, ami ugyanez a rendszer, amit elmondtunk az előbb, tehát van az utcáról nyílik a sikátorról nyílnak a közös udvarok, de a sikátornak nem egy vége, hanem két vége van. Most beszéljünk először a zárt sikátorról. A zárt sikátor alapvetően a tórai törvény szerint egy magánterület. De tipikusan az a magánterület, aminek nincsen semmilyen tulajdonosa, hiszen több közös udvar vagy udvar nyílik a sikátorról. És ezért a rabbik azt mondták, hogy a mavojt, tehát ezt a sikátort, ezt közterületnek tekintem, nem vihetek benne, és nem vihetek benne az udvarokról erre és arról az udvarokra. Ha csak nem valamilyen szimbolikus jelzést nem teszek, hogy ez egy elválasztást képezzen az utca és a sikátor között. Milyen szimbolikus lépést lehet tenni, vagy milyen szimbolikus jelzést lehet tenni a sikátorhoz? A sikátor bejáratát kell valahogy megjelölnöm. Hogyan tudom megjelölni a sikátor bejáratát? Itt két fogalom létezik, a keresztgerenda és a hosszanti ajtófélfagerenda. Lehi, hosszanti, korá, pedig keresztgerenda. A Éruvin traktátusban szó lesz majd róla, hogy különböző vélemények vannak, hogy melyik a jó megoldás. Itt lehet olyan megoldás, ami hosszanti irányban elhelyezett lehi tart a jó megoldásnak, vagy a keresztgerendát. Van olyan vélemény, amelyik mind a kettőt fontosnak tartja, sőt, van, aki mind a hármat, tehát, hogy két oldalt legyen egy lehi és legyen egy keresztgerenda is. És ezt a harmadik megoldást hívjuk úgy, hogy Tzurát HaPetach, az bejárat forma. Hogy tulajdonképpen egy bejárat formát képzek a sikátor bejáratához, ez a harmadik feloldása ennek a dolognak. Mi a helyzet, akkor esetleg szerint beszéltünk a sikátorról, mi a helyzet az udvarokkal, hiszen a sikátorokból közös udvarok nyílnak. A közös udvarnak tulajdonképpen az elbírálása nagyon hasonló a sikátorhoz, azzal a különbséggel, hogy a közös udvart mindenképp egy még erősebb jellel kell, valami miatt erre most nem fogunk kitérni, még erősebb jellel kell megkülönböztetni a sikátortól és a közterülettől. Nem elég vagy egy lehi, egy hosszanti gerenda, vagy egy keresztgerenda, hanem mindenképpen két lehi és egy keresztgerenda szükséges. Ezek tehát az alapfogalmai az itt elhangzott témák, az alapfogalmai a Éruvin traktátusnak, és ahhoz, hogy tökéletes legyen az, amit eddig mondtunk, gyorsan egy képen ezt igyekezni is fogok megmutatni nektek. Gyorsan átkapcsoljuk a kamerát, és így talán könnyebben érthető lesz, hogy miről van szó. Tehát itt látjátok ezt a rajzot. A rajzon látszik, hogy vannak ezek a házak. A házaknak van egy közös udvara. A közös udvar nyílik a sikátorra. Itt van az utca, ami egy közterület. Az utcáról nyílik a sikátor. Ez egy zárt sikátor, amit úgy hívunk, hogy Mavoj Szatum, amiről nyílik egy-egy bejárat a közös udvarokra. Ez pedig egy nyitott sikátor, hiszen mind a két végén a két utcára nyílik a dolog. Kicsit lejjebb megyünk, akkor itt látszanak a különböző megoldások. Ezt hívjuk úgy, hogy bejáratforma, ezt hívjuk úgy, hogy keresztgerenda, és ezt hívjuk úgy, hogy hosszanti gerenda. Itt van két hosszanti gerenda és egy keresztgerenda, ez csak egy keresztgerenda és egy hosszanti gerenda. Ezek azok a jelzések, amivel megkülönböztetjük a sikátort, és elválasztjuk a közterülettől, és ezzel már alkalmassá tesszük arra, hogy mindenképp lehessen benne vinni. Jó, ezek után, a bevezetések után remélem, hogy jobban érthető lesz mindaz, amit most tanulni fogunk. És ne is húzzuk tovább az időt. Lássunk rögtön hozzá első misnához. Máva is húg vajál májlem eszrim ámo jemájt. Rabbi Júda, mert egy nagy carich. Kérdés az az, hogyha van egy sikátor, és a sikátornak van egy bejárata. És a bejáratra raktam egy keresztgerendát. De ez a keresztgerenda, ez borzasztó magason van. Milyen magasan? 20 ama magasan. Ami azt jelenti, hogy 10 méter magasan. 10 méter az már túl magas. Az ember már nem látja a tetejét. Az már olyan magas, hogy az már nem tűnik kapunak. És ezért ilyen májét, a misna azt mondja, hogy azt a keresztgerendát egy kicsit lejjebb kell rakni. Ugye, lehet, hogy úgy adódik az a fal, ami a sikátorba vezet, hogy az pont 20 tefák, tehát 10 méter fölött van. Nekem akkor is lejjebb kell hoznom a keresztgerendát, hogy jobban látható legyen, hogy ne legyen magasabban az, mint 20 ama, azaz 10 méter. De mi a Huda, mert én egy szerint, Buda szerint nem kell lejjebb szedni. Bármilyen magas, nem érdekes, van egy keresztgerenda, az nekünk már megfelelő. Már Rahav Messer ama és Jemájt. Azt mondja a misna, ez a magassága. Mi a helyzet akkor, hogyha a szélessége a bejáratnak, a sikátor bejáratának, az szélesebb, mint 10 áma, azaz 5 méter. Akkor ugyancsak a májét, akkor mindenképpen szűkebbé kell tenni a bejáratát, mert ha ezeket nem teszem meg, akkor nem lesz a bejárat érzésem, amikor átmegyek a sikátorba az utcáról. Nem fogom érezni azt az elválasztást. Hiába van egy hosszanti gerenda, egy lehi, vagy egy keresztgerenda, egy kajra, nem fogom érezni, hogy most be egy másik típusú területre léptem be. Imi és lőj curász a peszák, áfal pisú rach a veszer ámajsz, én egy szarich le májt. De viszont, hogyha nem csak egy hosszanti gerendával, és nem csak egy keresztgerendával, hanem egy teljes curát ha peszákkal, tehát két hosszanti gerendával, és álló gerendával, és egy keresztgerendával egy bejárat formát alakítottam, akkor is, hogyha 10 ámánál, azaz 5 méternél szélesebb ez a bejárat, akkor ezzel nem kell foglalkoznom, mert ott a forma annyira megteremti azt, hogy azt mondom, van egy 5 méternél szélesebb kapu, ezt még mindig kapunak érzem. Ez nem jelent problémát. Ugyanezt már nem mondja a magasságnál. Oké. Okay. Mindenképp akkor mit látunk a misnából? Idáig tartott a misna, hogy a magassága a keresztgerendának az semmiképp nem lehet több, legalábbis az alapvélemény szerint, Rabbi Júda ezzel nem ért egyet, de nem lehet több, mint 10 méter magas. Most ez a magasság kérdés, ez már máshogy is felmerült, és akkor itt a virtuálisan fölteszem a kérdést a már régebb óta velünk tanulóknak, hogy hol merült már föl korábban ennek a magasságnak a kérdése, és látom, hogy megszülettek a fejekben a válaszok, bár ide még nem lettek beírva, igen, egyrészt szó volt erről a kérdésről a Hanuka gyertya elhelyezésénél, hogy milyen magasan lehet a Hanuka gyertyát elhelyezni. Ez a szombatraktátusban volt. Másrészt egy visszatérő eleme ennek a kérdésnek, amiről önmagában még nem tanultunk, de már sokszor idéztük, a ünnepi sátor kérdése, a szüke. Az ünnepi sátor kérdése, amikor ugye egy héten át sátorban, sátrakban kell laknunk szukottkor. És mit tanulunk? Nán haszan, szukasig, vagy elemájlem eszim, ám abszulav, rem, juda mársir. Azt tanultunk, hogyha van egy ünnepi sátor, aminek a teteje, a szhach, a lomb teteje magasabban van, mint 20 ama, magasabban van, mint 10 méter, az nem kóser, az a sátor, az passzul, használhatatlan, nem kóser. Rem, juda, megengedőbb. Ugyanúgy, hogy nálunk is Rabbi Júda a keresztgerendával, a sikátor bejáratánál megengedőbb. Ugyanígy a szükénél, a sátornál is megengedőbb. És azt mondja, hogy még ez így rendben van. A kérdés most alapvetően az, mert teljesen koherens a dolog. Itt is az alapvélemény az, hogy nem jó. Rabbi Júda azt mondja, hogy jó. Ott is az alapvélemény az, hogy nem jó. Rabbi Júda azt mondja, hogy jó. A kérdés az, hogy miért másmilyen a kifejezés. Ugye nálunk nem azt mondja a misna, hogy nem jó, hanem azt mondja, hogy oldja meg, vegye egy kicsit lejjebb. Hozza lejjebb a keresztgerendát. A sátornál miért nem ugyanezt a kifejezést használja? Miért nem azt mondja, hogy ha a sátor, aminek a teteje magasabban van, mint 20 ám, mint 10 méter, hozza lejjebb a tetejét. De nem ezt mondja a misna, azt mondja, nem jó. Nem jó. Miért van ez a különbség? Más nagábé szuka de tanip szula, nagábé mávú ide tanít a kanta. Mi a különbség a sátor között, hogy a sátornál azt mondjuk, hogy nem jó, a sikátor keresztgerendájára meg azt mondjuk, hogy hozza lejjebb, a sikátornál ad egy tanácsot, hogy tudjuk feloldani, hogy tudjuk megoldani a problémát. Most több válasz is lesz. Az első válasz az az, szukadon rájsz a tanip szula, mávú ide tanít a kanta. Szerintem nagyon egyszerű. A sátor, hogy jó vagy nem jó, az egy tórai kérdés. A Tóra megparancsolja, meghagyja nekünk, hogy sátorban kell lakni, és amikor azt mondom, hogy a 20 ámánál magasabb szchach, 10 méternél magasabban levő lomtető, az nem kóser, akkor itt a Tóra szerinti előírásnak és elvárásnak nem felelek meg. Ha viszont a sikátorról van szó, akkor a sikátornál, hogy az előbb a bevezetőben mondtuk, a sikátor az csak egy rabbinikus felhívás, egy rabbinikus csillalom. A rabbik rendelték el, hogy a sikátor az nem számít magánterületnek, hanem valamilyen jelzéssel el kell választani a közterületről, és csak akkor számít magánterületnek. És ezért, ami egy tórai elvárásnak nem felel meg, azt a kifejezést használjuk, hogy nem jó. Ami viszont a rabbik elvárásának nem felel meg, arra azt mondjuk, jó, akkor hogy lehet megfelelni a rabbik elvárásának? Ugye a tórai tilalom megszegése, nem is tilalom, a tórai elvárásnak való nem megfelelést, azt hangsúlyosabban kell kimondani, hangsúlyosabban kell kihangsúlyozni. Ibai szeima, de rájszínámi tanita kanta. A másik vélemény szerint nincs ilyen, nem ez az ok, nem ez a válasz erre a kérdésre, mert egy tórai tilalomra, vagy tórai elvárásra is tudnánk megoldást találni. Azt tudnánk mondani, igen, a tórai elvárás az, hogy ne legyen 20 számánál magasabban, ezért hozd lejjebb a tetejét. De van egy másik probléma. Ele szúka de nifsimilei passzik ve tanipszula. Ma vagy de raj nifsimilei tanita kanta. Hol van az a misna, ami azt mondja, hogy az a sátor, amelynek a teteje magasabban van, mint 20 ama, az nem kóser. Ott, ahol a szüke traktátus felsorolja részletesen, hogy melyek azok a szempontok, ami miatt egy szuka nem kóser. Felsorolja, hogy kell, hogy legyen négy fala, kell, hogy legyen három fala, felsorolja azt, hogy milyenek kellenek ezek a falak, felsorolja, hogy hol kell, hogy álljon, felsorolja, hogy miből kell, hogy legyen a teteje, és felsorolja azt is, hogy milyen magasan legyen a teteje. És amikor mindezt összefoglalja, azt mondja, hogy ezeknek nem felel meg a kopszula, akkor az nem kóser az a sátor. De itt nem teheti meg azt, hogy most mindegyiknél ad egy javaslatot, hogy hogyan kell megoldani a problémát. Azt már mindenki megérti maga. Ez egy hosszú felsorolás, és ezért a hosszú felsorolás végén azt mondja azt a kifejezést, hogy ezeknek nem felel meg, akkor ez nem kóser. Szemben a sikátorral, ahol ez az egyetlen szempont, ami most itt fölmerül, akkor megteheti a misna szerzője, hogy nem azt mondja, hogy nem kóser, hanem azt mondja, hogyan lehet kóserré, hogyan lehet megfelelővé tenni. Amár Rav Júda, amár Ráv, ha hamim lojlam dua, mi piszkosen héjhal, mert Rav Júda lojlam, de mi piszkosen ulam. Kérdés a következőkben az lesz, hogy honnan vették ezt a méretet? Honnan vették, hogy 20 száma magasság az a minimum méret? És honnan vette Rav Júda, hogy ez lehet magasabb is, mint 20 száma? Mint 10 méter. Mi a bölcsök azt mondták, hogy a maximum az 10 méter, és Rabbi Júda visszatérően ezzel nem értett egyet, és azt mondta, hogy ez lehet magasabb is. Honnan vették? Mindketten a szentélyből, a jeruzsálemi szentélyből vették. A jeruzsálemi szentélynek ugye különböző termei, ezeknek a termeknek voltak különböző kapui. És ezeknek a kapuknak a méretéből vonatkoztatták, hogy milyen magas az a kapu, amit már kapunak tekintek. De mi a különbség a kettőjük közül? Hogy a bölcsek a szentélynek a belső csarnokát vették figyelembe, és annak a kapuját. És annak a kapuja az bizony 20 áma magas volt, 10 méter magas. Rabbi Yehuda viszont nem a belső csarnoknak, hanem a külső csarnoknak a méretét vette figyelembe. És a külső csarnoknak a mérete, az viszont a külső csarnok bejáratának a mérete, az magasabb volt, az 40 áma, az 20 méter magas volt, és ezért nem, igen, 40 áma magas volt, és ezért ez az, amit ő figyelembe vesz. És ezért mondja azt, hogy nyugodtan lehet 20 ámánál magasabb, mert 40 áma magas volt az a bejárat. A kérdés csak az, hogy szentély, a szentélynek melyik csarnokát vesszük figyelembe? A belső csarnokát, a héhált, vagy a külső csarnokát, az ulamot. Miért ezt vették figyelembe? De nán, piszka is el héhált, vagy eszim, ámol rach, vagy rach, vagy eszer ámolsz, és el ulang, vagy már baj, ámol rach, vagy eszim ámolsz. Most miért? Kezdjük először is annál, hogy a méretek mik voltak, ahogy már szóban elmondtuk. A belső csarnoknak a kapuja az 20 áma magas volt, és 10 áma széles, magyarul akkor 5 áma 5 méter széles, 10 méter magas. A külső csarnoknak a kapuja az 40 áma magas volt, és 20 áma széles, azaz 20 méter magas, és 10 méter széles. És miért vették a szentélynek a kapuit figyelembe, vagy miért a szentélynek a kapuit tekintették mintának? És néhány mikro echo darsú, mind a ketten egy tórai mondatot vettek alapul. Mi volt ez a tórai mondat? Us hatai pesach oihel moed. Amikor a áldozásról van szó Mózes harmadik könyvében, akkor az áldozásról azt mondja, és vágja le az állatot, az áldozatot, a ohel moed, a gyülekezés sátrának kapujánál. De rabbanon szavri, gdusas heichel lachud, gdusas ulam lachud, akik szav, pesach ojel mojed, a heichel kszív. A bölcsek azt mondják, hogy itt akkor a pesach ojel mojed, a gyülekezés szent sátrának kapuja, az egy hivatkozási pont innentől fogva, hogy ilyen a kapu. De akkor a kérdés az, hogy ez melyik kaput jelenti a szentélyre lefordítva, és ők azt mondják, hogy a szentélyben a belső csarnok és a külső csarnok két különálló, egymástól elválasztható szentségi szinten áll, és ők azért a legszentebb szintet, a belső csarnok szentség, nem is a legszentebb, de a szentebbik szintet, a belső csarnok szentségét veszik alapul, és ezért annak a kapuja az, amire lefordítják a gyülekezés sátrának kapuja kifejezést. Rabbi Yehuda szavár, héjhal ulam, dus áhasszi, inkább szápszak, ha jön, majd a fájuk szép. Rabbi Yehuda pedig azt mondja, nem. A belső csarnok és a külső csarnok az egy egységként tekinthető a szentség tekintetében, és ezért amikor a sátor, a gyülekezés sátor kapujáról van szó, akkor ezt az egészet tekintjük egy tömbként, és ennek az egy tömbnek a külső kapuja az, amit kapuként hivatkozási referenciának tekintünk, és ennek a mérete viszont 20 áma széles és 40 áma magas, azaz 10 méter széles és 20 méter magas. Ve iba is szeim a rabbi Yehuda námik dusos ulam lehudunk, és az éjhelehud, vah, rájni tám, rabbi Yehuda, de szível, peszach, ulam, ha bájsz. Egy másik magyarázat szerint nem az a kérdés, hogy nem azért mondja Rabbi Yehuda a bölcsektől eltérően, hogy a külső csarnok kapuját kell alapul venni, mert a külső és a belső csarnokot szentség szempontjából egy egységként kezeli, hanem azért mondja Rabbi Yehuda, hogy a külső csarnok kapuját kell alapul venni, mert több mondatból összerakva ki lehet hozni egy olyan, ezt összeszóval nem értem pontosan, hogy, vagy ez mi ennek a hivatkozásnak a lényege, de a lényeg az, hogy ki lehet hozni egy ulam habájsz, el pesach ulam habájsz, a külső csarnok kapui felé hozza az áldozatot. Mert van egy ilyen kifejezés a Ezékiel könyvében, a 40-es fejezetben, hogy ulam habájsz, külső csarnok, a ház külső csarnok, és ezt össze lehet tenni azzal a mondattal, hogy a külső csarnok kapuja, kicsit nyakadtak ertek, tűnik így elsőre ez a magyarázat, de mindenképpen is ezért mondja, a külső csarnokot kell alapul venni. A bölcsek azt mondják, nem, ez nem igaz. De balon ihávek szívvel peszach ullam, kérdek a mát, hástaik szívvel peszach ullam, a bájsz passzuach le ullam, azt mondja, ez nincs így, nem az van írva, hogy a külső csarnok kapuja, hanem az van írva abban a mondatban is, amit te mondasz, hogy a külső csarnok kapuja a házhoz, és ezt ők ugye úgy értelmezik, hogy akkor ez a ház, ez a belső csarnok, és annak a kapuja, amelyik a külső csarnok és a belső csarnok között van. Oké, okay. Akkor minden esetre ez a kérdés. Van, aki a külső csarnokot veszi alapul, van, aki a belső csarnokot veszi alapul, és ezért a két méretezés ennek megfelelően tér el. Igen ám, csak a Talmud föl fog tenni egy igen kézenfekvő kérdést. Ez mind nagyon szép, nagyon jó. És a Jeruzsálemi Szenténél ez valószínűleg meg is állja a helyét, csak hogy az a mondat, amire mind a ketten hivatkoznak el, Pesach, Oyel, Moed, a gyülekezés sátrának kapuja, az nem a Jeruzsálemi Szentéről szólt, hanem arról a szentély sátorról, amit Mózes állított fel a sivatagban. Semmi köze azon kívül, hogy bizonyos elemek visszaköszönnek, felosztások az épületen belül. Az egyik egy sátor, egy kis sátor, a másik meg hatalmas kőépület Jeruzsálemben. Hogy jön ez ide? A mondat, amiről hivatkoznak Mózes harmadik könyvében, az a sivatagi sátorról szól, a szentély sátorról. Hakik szív hájb, miskünk szív? Ez a Miskánról szól, a sivatagi sátorról. Azt mondja, Talmud, Áskachen, Miskán, Dikri, Migdas, Migdas, Dikri, Miskán. Azt mondtam, hogy jó, de látjuk, hogy a szentély sátor, a Miskán, és a szentély az tulajdonképpen egy. És miért? Mert a Tórában magában látjuk, hogy időnként a Tóra a szentély sátrat szentélynek nevezi, és a szentélyt pedig szentély sátornak. Jó, mindenki előtt azt akarja a Talmud tisztázni, Oké, okay. A szentély sátrat szentélynek nevezi időnként meg a szentély sátornak nevezi. Jó, de ettől függetlenül miért gondoljuk, hogy ez a mondat itt nem a szentélyre vonatkozik, nem a gyülekezés sátrára, ahogy ezt gondolnánk, hanem ez már egy előrevetített valami a Jeruzsálemi Szentélyre. De így lőj téma, ha hi, ha, de a már emlődám a smúr, slamim se sachtan köjdem szíhaz dálsz szeichab szúr, és nem más hatai peszek olyan majd, bizmán se pszuchim, vele bizmán se múli, vak szív, a hívem miskönk szív. Szóval miért gondoljuk azt, hogy ez a mondat a szentélyre vonatkozik, és nem a szentély sátorra? Mert van egy másik törvény is, és ez a törvény úgy szól, hogy amikor a slamim áldozatot reggel meghozzák a szentélyben, akkor azt mondta Rabbi Huda Smuel nevében, hogy azt mindenképp úgy kell meghozni, hogy már a belső csarnok kapui nyitva legyenek a reggeli szolgálathoz. Nyitva voltak a belső csarnok kapui, és kint így beláttak, és úgy hozták meg kint az udvaron az áldozatot. Most, hogyha miből vezeti le ezt Smuel, mert ugyanebből a mondatból, el Pesach olyan mondját, hogy shatolja, hogy vágja le az áldozatot a szentély, a gyülekezés sátrának kapuja előtt. Mit mond Smuel, hogy ez a gyülekezés sátrának kapuja? Ez a szentély kapuja. Látjuk tehát, hogy Smuel szerint már egy másik törvény kapcsán is arra jutott, hogy a szentély, a gyülekezés sátrának kapuja, az a szentély belső csarnokának, vagy a szentély csarnokának a kapuja. Ele áskechen migdas dikre, miskan, miskan dikre, migdas. Itt van egy átfedés, ahogy az előbb is mondtuk. Előfordul, hogy a Tórában a gyülekezés sátrát, a miskánt, azt a szentélyre, a későbbi felépülő szentélyre vonatkoztatja, és előfordul, a szentély kifejezést, a migdás kifejezést, pedig a gyülekezés sátrára vonatkoztatja. A Talmud azt mondja, hogy tisztázni, akkor pontosan hol szerepel az egyik így, és hol szerepel a másik úgy. Misléma a migdás dékre miskán, dikszívna szátesz miskán, nem az, hogy a szentélyt, azt Miskánnak nevezi, a jövőbeni szentélyt, a felépülő jövőbeni Jeruzsálemi szentélyt, azt Miskánnak nevezi, azt valóban megtaláljuk Mózes harmadik könyvében, a 26-os fejezetben, a jövőben beszélve, azt mondja Isten, hogy majd akkor, amikor elfoglaljátok Izraelt és a Kánaánt, és ott letelepedtek, majd közétek teszem a miskánt, a gyülekezés sátrát. És ugye akkor már állt a gyülekezés sátra a sivatagban. Tehát látjuk, hogy a gyülekezés sátra a kifejezést, a miskánt, azt a jövőbeni szentélyre érti. Oké. Okay. De hol látjuk a fordított példáját? El a miskán dikre migdas minalon. Hol látjuk azt, hogy a szentély sátrat, a gyülekezés sátrát, a miskánt, a szentélynek nevezi. Esetleg onnan illéme, mert szíven noszak a házszem, nőszem, mindes, hogy kimolsz miskanát bajom. Esetleg arra azt a mondatot akarjuk mondani, vagy ide citálni, amelyikben arról van szó, hogy a keháti törzse, vagy családja a lévitáknak, akik a migdást, a szentélyt viszik, és majd és fölállítják a szentély sátrat, akkor itt a migdást viszik, azt gondolhatnánk, hogy az a szentély sátor, az összecsomagolt szentély sátorra vonatkozik, amit ez a lévita család visz. Az azt mondta, hogy nem, ha hubá röngszív, az nem ide vonatkozik, mert az a frigládára vonatkozik. Ott a szentély a frigládát jelenti, és nem pedig a szentély sátrat. Azt mondja, mindazsos a hántébeszélyek, azt mondja, van egy konkrét mondat. Hogy Isten megparancsolja Mózesnek, hogy építsenek egy szentély sátrat a sivatagban, akkor azt a kifejezést használja, készítsetek nekem szentélyt, hogy köztük lakozzam. És itt a szentély kifejezés a gyülekezés sátrában. Tehát látom azt, hogy a gyülekezés sátor kifejezést azt van, ahol használja a jövőbeni felépülő szentélyre, és van, ahol a szentély kifejezés használja a gyülekezés sátrára. És ezért mondja azt mind a bölcsek, mind Rabbi Yehuda, hogy az a kitétel, hogy az áldozatot azt a gyülekezés sátrának kapuja előtt kell feláldozni, a gyülekezés sátának kapuja itt nem a sátornak, a sivatagi gyülekezés, vagy sivatagi szentély sátornak, a miskánnak a kapuját jelenti, hanem a jeruzsálemi szentélynek a kapuját. A kérdés csak az, hogy melyik kapuját, a belső csarnoknak a kapuját, vagy a külső csarnoknak a kapuját. Ha a belső csarnok kapuját, akkor itt egy kisebb méretű kapuról van szó, hogyha a külső csarnok kapuját, akkor egy nagyobb méretű kapuról van szó. Oké. Okay. Oké, okay. De ha már kapu, kérdezi a Talmud. Rendben van, hogy ezt egy kicsit ilyen összetetten is, de eljutottunk oda, hogy ez a szentély kapuja, és már csak az a kérdés, hogy melyik kapu, a belső csarnok, külső csarnok, ez mind szép és jó. De miért éppen ennél a kapunál ragadtunk le? Van más kapu is, amit a Tóra fölvet, akár a szentély kapcsán. Pesach Sára Hacer. Van egy olyan kifejezés, hogy a szentély sátor udvarának kapuja. Ugye a szentély sátor egy nagyobb udvarban állt benne, és akkor van ilyen kifejezés is, hogy a szentély sátor udvarának kapuja. Azt is lehetne referenciaként használni, hogy ez a kapuméret. Ugye miért beszélgetünk erről? Mert azt akarjuk kitálni, hogy mi az ideális kapuméret, vagy mi az a Tóra szerinti kapu. Na, akkor az is lehetne egy kapu. Béna banan, béna biúda, lélfumi, peszák, sarak, hacer. Az egészet ki lehetne következtetni, az egészet lehetne referenciaként használni a udvarnak a kapuját. A szentély udvarának a kapuját. Dich szív, öjjelek a hacer, ne a báma, vrejjhebe, hamisimbe, hamisimbe, kajma, hamis álma, iszok szív, hamis esz álma, klaim, lakaszim, szív, lakaszim, sen is, bizel, sár, hacer, klaim, hamis esz álma. Málelen hamis berőjhav, afkán hamis berőjhav eszni. Oké, okay. Mekkora volt ennek a mérete? Kérem szépen, ennek a mérete, azt ahogy az előbbi mondatokban, amit most itt Héberül felolvastam, kikövetkeztett a Talmud, az 20 álma széles, és 5 álma magas, magyarul 10 méter széles, és 2,5 méter magas. Miért? Honnan következtette ez ki? Azért, mert 2,5 méter volt a 5 álma volt a magassága a gerendáknak, legalábbis egyenlő még így értjük, és a kapunál pedig, a keleti bejárati része az udvarnak, az összesen 50 álma volt, tehát 25 méter, ebből lejött a két szélén 15 álma, az összesen 30, az 50-ből kivonjuk a 30-at, akkor maradt 20, 20 álma széles volt, és 5 álma magas volt ez a bejárat, ez a kapu. Ezt is vehetnénk alapul. Pesach sár hacer, ikri pesach stama lo ikri. Azt mondja, Talmud, miért nem ezt a kifejezést használta? Mert itt a ragozása az nem ugyanolyan, mint a szentély csarnok, vagy a szentély gyülekezés sátrának kapuja esetén. Itt ez a Pesach Sára Hacer mindig a udvar kapujaként van hivatkozva. De a szentély csar, vagy a gyülekezés sátrának kapuja az önmagában kapuként is hivatkozva van. És ezért az egy erősebb kapu referencia, mint egy olyan, amelyik mindig hozzá van kötve, hogy mondják ezt a... nem tudom mi erre a nyelvtani meghatározás, de hozzá van kötve a birtokos jelzőhöz. Tehát, hogy az sokkal inkább tekintető önmagában egy referenciaként, mint kapu. Iboly széma, most ugye, ha már a magasságról van szó, ugye már ezt végigvettük, hogy akkor a bejárata ennek a gyülekezés sátrának, a miskának a bejárata az 20 áma széles volt, és 5 áma magas. A Talmud most azt akarja majd mondani, hogy valójában, csak zárójelben, hogy valójában nem 5 áma magas volt, hanem 15 áma magas volt. Miért? Mert az az 5 áma magasság, amit az előbb behivatkoztunk, az nem a földtől való magassága volt a gerendáknak, amelyek a udvart képezték, hanem a udvar közepén álló külső oltár tetejétől mért 5 áma magasság, a külső oltár, az pedig az áldozatokat hozták, az pedig 10 áma magas volt. Tehát az azt jelenti, hogy a kerítés maga az nem 5, hanem 15 áma magas volt, hiszen a tetejétől, a szentély tetejétől, nem a szentély, az oltár tetejétől volt még 5 áma. Ami azt jelenti, hogy nem 2,5 méter volt, hanem 7,5 méter. Ugye mindig el kell osztani kettővel. 2 áma az 1 méter. Különben mi volt ebben a logika? Az, hogy amikor a kohén a oltár tetején állt, és ott áldozott, akkor azt ne lássa az egész tábor, és ezért volt, ez szerint a vélemény szerint, még magasabban, és azt a 5 álmát, amit olvastunk a szövegben, azt nem a földtől kell érteni, hanem az oltár tetejétől kell érteni. Mi ibai széma, akik szív klaim, hames esze álma le kasszev, gajvondik szív, lehet, hogy a 15 álma, amiről beszélünk, ez a magasságáról van szó. Gajva? Vakszív könyve, hames álma, ezt azt mondja, de nem lehet, hogy a magasság a 15 álma, mely másikán azt olvassuk, hogy 5 álma volt a magasság, és ezt mondja, Talmud, Aumis, Fasmis, Beachon, Májna, ez miről szól? Arra, hogy az oltártól mérve még 5 álma. Összesen 15 álma. Oké, a mi szempontunkból most ez nem annyira lényeges kérdés. Mindenképpen azt tisztáztuk, hogy a két vélemény, hogy milyen magas lehet a kapuja a sikátornak. A bölcsek véleménye még azt mondja, hogy ez nem lehet több 20 számánál. És a Rabbi Huda véleménye, aki szerint ez lehet magasabb 20 számánál, ez azon múlik, hogy a referenciaként használt tórai kapu, az melyik? A szentély, a jeruzsálemi szentély külső csarnokának a kapuja, vagy a jeruzsálemi szentély belső csarnokának a kapuja. Mert ami Huda, ami piszkai se rúlam gammárban, hat námban, lakav, messze rám, hogy szépen bájént velő, panik, Rabbi Huda. Van egy probléma. Rabbi Huda ezek szerint a külső kaput tekinti referenciaként. Milyen volt a külső kapu mérete? 20 áma széles, és 40 áma magas. És ezért mondja azt, hogy a magasságban nem kell, hogy 20 számánál megálljunk, amikor a sikátor tetejét meghatározzuk egy keresztgerendával, hanem mehetünk magasabbra is. Igen, de nagyon érdekes, mert amikor a szélességéről van a sikátor bejáratának, ott mit mond a misna, hogy 10 ámánál ne legyen szélesebb. Ott nem mondja Rabbi Huda azt, hogy lehet szélesebb, pedig hogyha a külső kaput veszi referenciaként, akkor ott is lehetne szélesebb, hiszen a külső kapu 20 áma széles volt, nem 10 áma széles. Akkor ugyanúgy, ahogy vitatkozik a magasságban, hogy az nem 20 áma magas volt, hanem 40, akkor a széltében is vitatkoznia kellene. Amar a báje, polik be brájsza, de tánja, mert ha vesz rába, és én májt, de én, mert én itt szólják le máj. Azt mondja, a báje, igen, jogos. Egy brájtában, egy nem hivatalos misnában fennmaradt az, hogy a Júda nem csak az első méret, tehát a magasság esetén vitatkozott a bölcsökkel, hanem a szélességben is. És azt mondták a bölcsek, hogy a szélesebb a bejárata a sikátornak, mint 10 áma, akkor kicsit vissza kell venni belőle, le kell szűkíteni. Rabbi Huda ott azt mondta, hogy nem kell leszűkíteni, ő vitatkozott nem csak az elején, hanem a végén is a témának. Nem csak a magasság, hanem a szélesség kérdésében is. Azt mondta, Talmud, ez nagyon szép, köszönjük szépen, skajak, de a misnában miért nincs benne? A misnánkban nincs benne ez, hogy itt is vitatkozna. Vagy liflok be masznisin. Azt mondja, a Talmud, palik be gajve be huadon le rachba. Elég volt, hogy megemlítette, hogy a magasságnál vitatkozik, és abban már mindenki érti, hogy a szélességnél is ugyanez lesz a vélemény. Oké. Azt mondja, a Talmud még mindig nem stimmel ez. Ugye, Rabbi Huda tényleg a külső csarnok külső csarnokot veszi, a külső csarnok kapuját veszi alapul, de mindig nem tökéletesen érthető. Miért? Va káti rabbi Yehuda mi piszkosen ulam gammár, va tánya ma vésúg vaja messzi mám, ugye már rabbi Yehuda máksorádára bojj, vaha mi simám. Van egy brájt, amelyik ugyanezt a témát feszegeti, és azt mondja, ha van egy sikátor, aminek nagyobb, mint 20 száma a magassága a bejáratának, akkor vegyük kicsit lejjebb a keresztgerendát, de Yehuda azt mondja, hogy nem kell lejjebb venni, hanem 40-50 száma magasan is lehet. Azt mondta Bárka Porra, lehet még 100 magasan is. Most Bárka Porra, aki a harmadik vélemények, azt mondja, hogy még 100 száma, még 50 méter magasan is lehet. Értjük, hogy ő szeretett túlozni, ő ilyen túlzásokban beszélt. De Rabbi Yehuda, mit értett az, hogy 40-50? Hiszen a külső csarnok kapuja 40 magas volt, akkor miért teszi hozzá egy 50? Amar Rav Chisda, amas nisi atta iszei le Rav. Azt mondja a Talmud, Rav Chisda azt a választotta erre a kérdés, hogy itt Rav kifejezett külön utas véleményéről van szó, Rabbi Yehuda véleményének az értelmezésével. De tánya ma vésúgva emeszi mám, hogy jöjjön piszkosan sere éjjal, ilyen májét szava, mint Rabona, mint Piszka is elejéhal gmani, Rabbi Yehuda, Piszka is elejéhal gmani, Villoihi, Rabbi Yehuda, Piszka, de Malachim gmani. Rav szerint nem arról van szó, hogy a bölcsek a belső csarnok kapuját, Rabbi Yehuda a külső csarnok kapuját vették alapul, referenciaként, hanem Rabbi Yehuda nem is a szentélyt vette alapul, hanem a királyok palotáinak kapuit. És a királyok palotáinak a kapuiban még magasabbak a kapuk. És ezért mondta azt, hogy 40-50. De ez csak egy különutas vélemény, az alap az megint csak az, amit eddig is mondtunk, az egyik a belső kaput veszi alapul, a másik a külső kaput veszi alapul. Azt mondja a Talmud, most térjünk rá a bölcsekre, de a banani mi piszkosra éjhag, mireli bajad laszeszke éjhag, álmat nám, és ehsen ma, vagy és sáma jemim lehi lekaira, és szíved lehi ojkaira. Szóval Talmud, nagyon jó. Most nézzük meg a bölcsek véleményét. A bölcsek a belső kaput veszik alapul. Na jó, de a belső kapunak volt egy ajtaja. Ha már ilyen jó kis referenciánk vannak, akkor ezt a referenciát miért csak a méretekre használjuk? Miért nem használjuk a típusra? Nem egy, a bejárat, a kapu, az nem csak egy bejárat, ott vannak ajtók. A belső csarnoknak is voltak ajtajai. Akkor miért nem mondják azt a rabbik, hogy a bölcsek, hogy szükség van a sikátor bejáratára föltenni két ajtót, mert ettől lesz kapu. Mit látunk, hogy ezt nem mondják, mert Hillel és Sámály maga vitatkozott arról, hogy mi kell a sikátor bejáratához ahhoz, hogy a sikátort elválasszuk a közterülettől. Hillel azt mondta, hogy elég vagy egy keresztgerenda, vagy egy állógerenda, vagy egy lehi, vagy egy kajra, és Sámály azt mondta, hogy kell egy lehi, és kell egy kajra, és kell egy keresztgerenda, és kell egy állógerenda is, de senki nem mondta azt, hogy kell ajtó. Miért ne kéne ajtó? Hogyha a csarnok belső kapuját veszük alapul, akkor kéne, hogy legyen ott egy ajtó. Azt mondja, a Talmud, Dálszasz, Héhelec, Nyusz, Bálmud, Avdin, azt mondja, Talmud, nem. A csarnokban volt ajtó, mert volt mit eltakarni. Nem ettől lett kapu. Hanem attól lett kapu, hogy van ez a méret, és voltak ezek a, volt ez a kapuforma, bejáratforma. De miért kellett rá ajtó? Mert el akarták takarni. Látszódjon az, hogy mi történik a belső csarnokban, hogy ott azok a különleges szent tárgyak, a menóra, a belső oltár, és így tovább. Ezt nem akarták felfedni a nagy közönség előtt, de nem ezért, nem ettől lett kapu. Elomátó, lőj, tehányi légy curasz peszák, de ha éjjel curasz peszák, hávja lőj, a filo hohi eszer amősz, húder a viach. Álmatán, imi és lőj curasz peszák, álfapisra akam eszer amősz, én szöjjel máj. Oké, de marad még egy kérdésünk. Mit mondtunk a misna végén? Hogyha eddig beszéltünk a magasságáról a bejáratnak, most beszélünk a szélességről. A misna végén arról volt szó, hogy a szélessége a sikátor bejáratának ne legyen több, mint 10 áma, 5 méter, hasonlóan a belső csarnok bejáratához. De egy kitételt mondott a misna. Azt mondta, hogyha itt van egy teljes bejáratforma gerendákból, tehát két állógerenda és egy keresztgerenda, akkor akár lehet több is, mint 10 áma. De miért lehet több? A belső csarnok kapuja nem volt több. Midi hu taimo elu le rav. Hamas nilei rav Yehuda lechia. Rav chia barav kmeid rav. Einu tzarech lemayet. Vamre lei asnaya. Tzarech lemayet. Tzarech lemayet. Asun yara talmud. Azt mondja a Talmud, hogy ez az egész téma, amit eddig vettünk, ez az egész magyarázat, ez ugye Rávnak a magyarázatát követi. És mit látunk, hogy egyszer Ráv előtt felolvasták ezt a misnát, és Ráv azt mondta ennek a misnának a kapcsán, hogy itt egy félreértés van. Igenis, a misnában rosszul szerepel, és a misnában, amikor azt mondja, hogy ha van egy Tzuras HaPeszach, van egy teljes bejárat forma, akkor nem kell, hogy ne legyen szélesebb 10 ámánál, azt mondta, hogy de, van egy ilyen korlát, továbbra is van egy ilyen korlát, és a belső csarnok kapuját figyelembe véve nem lehet több a vastag, a szélessége, mint 10 csarnok. És közben rájöttem, és ezzel be is fejeztük különben a mai adagot, csak közben rájöttem, hogy az előbb kicsit rosszul mondtam, akkor az volt a kérdés, hogy miért mondta azt egy bizonyos változat szerint Rabbi Yehuda, hogy ez a magasság tekintetében a keresztgerenda az lehet 40, 50, ám a magas, és erre föltettük azt a kérdést, hogy miért mondja azt, hogy 50, amikor a magassága a belső csarnok kapujának 40 volt, és erre azt mondta, mit mondta Talmud? A Talmud a következőt mondta, és itt elrontottam az előbb. Nem azt mondta Talmud, hogy itt Ráv véleményét látjuk, nem. Azt mondja, hogy Ráv félreértette, és Ráv van csak azon a véleményen, hogy Rav Yehuda a belső csarnok kapuját veszi alapul. Miért? Mert a belső külső csarnok kapuját veszi alapul. A külső csarnok neve Ulam, tehát csarnok, és ő ezt a csarnokot a szentély csarnokaként értette, de valójában itt nem a külső csarnokról van szó, hanem királyok csarnokáról. És az a brájta, ami azt mondta, hogy Rabbi Yehuda szerint 40-50 ám a magas is lehet, az a nem Ráv véleményét követte, aki szerint a külső csarnokat vette alapul Rabbi Yehuda, hanem azt a véleményt, ami azt mondja, hogy a királyok palotáinak csarnokait vette alapul. Azt őszintén szóval nem értem, de azt gondolom jobban el kéne mélyülni, hogyha nem a szentély csarnokának kapját veszük alapul, hanem királyok csarnokát, miért? Akkor ezek szerint ő nem is veszi figyelembe ezt a mondatot, hogy a gyülekezés sátrának kapuja előtt legyen levágva az áldozati állat, hanem csak általában azt mondja, ilyen egy kapu, vegyük alapul a nagy királyok, és a legnagyobb paloták és csarnokainak kapuit, és akkor ez lehet akár 50 ám a magas is, és azt hiszem, hogy Salamon királynak a palotájában volt egy ilyen egy ilyen referencia, hogy az volt 50 ám a magas. Nem. Hogy a Peszachnak, hogy nyílásnak, vagy kapunak nevezik a királyok palotáinak a bejáratait. Oké, akkor összefoglalva a lényeg az, hogy megtanultuk, hogy a sikátort el kell választani a közkívánalomra. Megtanultuk, hogy a sikátort el kell választani a közterülettől, hogyan lehet elválasztani a közterülettől, vagy egy keresztgerendával, vagy egy állógerendával, de de a nyílásnak a mérete az, amit kérdés, hogy az lehet 20 ámánál magasabb, vagy 10 ámánál szélesebb, és itt bölcsek és Rabbi Yehuda vélemény különbségen vannak, mind a ketten, Ráv szerint legalábbis, mind a ketten a szentély bejáratát veszik alapul, a kérdés az, hogy a belső csarnok, vagy a külső csarnok bejáratát veszik alapul, és innen fogjuk folytatni holnap este, hasonló idősávban, Mindezek mellett holnap reggel folytatjuk a szombat traktátusban elmaradt tananyag pótlását, tehát aki abban is szeretne velünk tartani, azt invitálom holnap reggel 7:30-ra, és örömmel jelentem, hogy majdnem egy hónapnyi otthonlét után, ma délután nagy küzdelmek árán, de megkaptam a karanténból való felszabadítást. Ez nem azt jelenti, hogy holnaptól látni fogtok személyesen is, egyenlőre meg kell elégednünk ezzel a Facebookos megoldással, de hál' Istennek az otthonomból most már kimehetek, de még egy-két hétig valószínűleg ezt a megoldást fogjuk választani a biztonságunk és az egészségünk megőrzésének érdekében. Mindenkinek jó egészséget, békés, szép álmokat, és minden jót kívánok!